8 óra 11 perc van, folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. Az ukrajnai háború második évében vagyunk, illetve a mai napon, 2022. február 24-én tört ki sajnos ez a háború, ami sok-sok borzalommal jár, sok ember áldozattal, és ezt láthatjuk a híradásokban is naponta. Tisztelettel köszöntöm Romhányi Tamás urat, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs munkatársát. Jó reggelt kívánunk, Tamás!
Jó reggelt kívánok, itt vagyok!
Hát, ha kicsit visszaemlékezünk arra, akkor azt hallottuk és tudjuk is, hogy a Máltai Szeretett Szolgálat szinte az első között van akkor, amikor egy ilyen esemény történik, és a határon jönnek a menekültek, csoportokban, családostól, gyerekek, felnőttek, idősek, minden korosztályban. Ha visszatekintünk az elmúlt két évre, és valamiféle statisztikát vagy összefoglalót mondanánk erről, akkor hány család jöhetett át, és mentek tovább, illetve segítette a szeretett szolgálat a beilleszkedésben, lakás és egyéb életkörülmények teremtésében?
Hát, rengeteg számunk van, nem is tudom, hogy mit mondjak így hirtelen, de mi csak a Magyar Máltai Szeretett Szolgálattal valamilyen módon kapcsolatba került családokat, embereket tudjuk, a többiekről nincsen nyilvántartásunk. Ugye a karitatív szervezetek közötti munkamegosztás értelmében a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a Bereg-Surányi határátkelő helyen nyitott segítőpontot. Ez a háború kitörése utáni első három hónapban naponta 1000-1200 az embert is fogadott, itt 60 emberünk dolgozott folyamatosan, 30-an a nappali műszakban, 30-an az éjszakai műszakban, és itt 12 óránként váltották egymást, egy hetenként cserélődtek a turnusok, és aztán, tehát ez most átalakult odáig, összesen körülbelül egy ilyen 120-valahány ezer menekültnek nyújtottunk konkrét valamilyen fizikai segítséget, ezek nagy része a Bereg-Surányi határátkelő helyen érkezett Magyarországra, de voltak segítőpontjaink Miskolcon, Győrött, Budapesten, ott voltunk ugye a keleti pályaudvaron, több mint egy évig voltunk kint a Bokcsarnokban kijelölt fogadóállomáson. A Bereg-Surányi segítőpontunk pedig a mai napig aktív, most már nem önkénteseink vannak ott, hanem 9 főállású munkatársunk látja el a szolgálatot, de 2 évvel a háború után továbbra is 24 órás ügyeletet tartunk fönt, van egy 70 férőhelyes ideiglenes szálláshelyünk, és azért havi 400-450 ember kért tőlünk segítséget, így a 2 évvel a háború kitörése után még mindig, és hát azt mondhatom el, rengetegféle munka van még mindig ott, segítünk az ügyintézés elkezdésében, a menedékes státusz benyújtásában, megetetjük, megitatjuk őket, ha szükséges gyógyszerrel ellátjuk, de a legfontosabb segítség, amit kapnak, azt mondják azt, hogy megérkeznek, átjönnek egy biztonságos országba, és itt van olyan ember, aki értő figyelemmel az időt nekik szentelve meghallgatja őket, és a legnagyobb segítség talán az, hogy van kinek elmondani, hogy mit éltek át, és egy picit megkönnyebbülnek utána. Úgyhogy ez a nagyon direkt segítségnyújtás, ez hát most Bereg-Surányban zajlik jellemzően, viszont átalakult a munkánk. A háború második évében most már sokkal inkább arra koncentrálunk, akik tartósan Magyarországon akarnak maradni, nincs hova menniük, vagy nem tudnak tovább menni, itt fognak élni hosszú éveken keresztül közöttünk, velünk együtt, hogy ők ne menekültként maradjanak itt, ne segítségre szoruló emberként, hanem képesek legyenek önmagukról gondoskodni, felnőjenek a feladathoz, egy kicsit így csúnya szóval mondva, és egy másik országban, ahol nem beszélik a nyelvet, nincsenek ismereteik, nincs helyismeretük, idegenként mozognak, itt egy kicsit találják meg önmagukat, találják meg a saját lehetőségeiket, és tudjanak úgy élni, mint egy átlagos magyar család, ne pedig eltartottként. Tehát azt nem szeretnénk, hogy hosszú évek múlva, és nem azért, mert sajnáljuk tőlük a segítséget, hanem mert mindenkinek az a jobb, és az a normális, hogyha ők úgy tudnak beilleszkedni, hogy saját magukról tudnak gondoskodni, megtalálják az új lehetőségeiket, és hát azt gondolom, hogy ez a normális. Úgyhogy Márta is szeretett szobadni, bocsánat, elnézést, sokat beszélek.
Nem, csak olyan kérdésem volna, hogy hol tudják ezeket a családokat elhelyezni?
A egyéves együttműködési szerződést kötünk velük, ez pályázatokból finanszírozott anyagi háttér áll a programunk mögött. A egyéves együttműködési megállapodást kötünk az érintett családokkal. Olyan családokat választunk ki, akikben erős a motiváció és szilárd az elhatározás, hogy Magyarországon szeretnének boldogulni. Egy év alatt a Máltai Szeretetszolgált albérleteket vesz ki ezeknek a családoknak. Az ország 7 különböző településén, körülbelül az érintettek egyharmada van Budapesten, a többiek vidéki nagyvárosokban. Egy évig gyakorlatilag az első időszakban nagyon intenzíven segítjük őket, utána fokozatosan csökkennek a segítségek. Az első időszakban tolmács kíséri őket az orvoshoz, a gyerek iskolai beiratkozásához, stb. A vége fele pedig arra törekszünk már, hogy tehát magyar nyelvi oktatást kapnak a felnőttek és gyerekek egyaránt, a gyerekek óvodába, iskolába járnak, segítjük a beilleszkedésüket, külön csoport segít munkába állni a szülőknek, bár a férfiak, ahol kétszülős családok vannak, nagy része úgy került a programba, hogy vendégmunkásként dolgozott már valamelyik magyarországi gyárban korábban, és az ő helyzetük könnyebb, akik úgy érkeztek, nekik segítünk elhelyezkedni, külön ember fordítja az okleveleket, a diplomákat, és ezeknek a honosításába is sokat segítünk. És akkor egy év végére el kell tudni jutni oda, hogy ezek a családok rendelkeznek akkor a bevétellel, amiből már saját maguk tudják finanszírozni tovább az albérletüket. Közösen az utolsó hetekben, hónapokban kollégáink családi költségvetéseket készítenek velük, átszámolgatják, hogy mire elég a pénzük, mit hogyan lehet ebből fenntartani. És itt eddig 1511 ember kapcsolódott be ebbe a programba, ez 484 család, közülük több mint 1000, majdnem 1100, akiknél letelt már az egy év, mert ez a program 2022 őszén indult, és nagyon nagy döntő többségük sikerrel vette az akadályt, és teljesültek ezek a célok, hogy úgy tudnak tovább itt maradni Magyarországon, mint egy átlagos család. Néhány esetben nem sikerült, de ez tényleg elenyésző százalék volt, ahol felbomlott a család, nem tudták feldolgozni ezt a nehéz helyzetet, volt, akik visszamentek Ukrajnába, de több mint 90% ezeknek az embereknek most már úgy él közöttünk, hogy tehát nem menekültként, hanem egy olyan emberként, aki itt megtalálja a boldogulását, és még jelenleg is több mint 400 ember esetében zajlik ez a program.
Köszönöm szépen, Tamás, hogy ezt elmondta, és nekem az jut eszembe mindig, hogy lehet, hogy 10 perce van valakinek, lehet, hogy valakinek egy órája van összecsomagolni és menekülni a borzalomból, és utána itt szeretet és béke fogadja, és minden segítséget megkap. Úgyhogy hálát adunk a Jóistennek és Önöknek, hogy ezt megteszik.
Nekem még olyan kérdés...
2 éve, de nem csak ebben a projektben, hanem az ország egész területére kiterjed a tevékenységük települési kis... leghátrányosabb helyzetű településének megsegítésére mindenféle vonatkozásban. A következő téma az a telemedicine program, a szeretetszolgálatnak. Erről beszéljünk egy kicsit, hogy tulajdonképpen mit jelent ez, mikor indult és kikre vonatkozik.
A 2023 tavaszán a programok, az előzmények sokkal régebbre nyúlnak vissza. Évek óta van szemészeti szűrőprogramunk, ami ugyancsak telemedicinás eljáráson alapul, viszont a tavaly évben ezt kiterjesztettük. A telemedicinának a lényege, hogy miután orvost nem tudunk mindenhova biztosítani, ha az orvost személyesen nem is tudjuk odavinni azokra a településekre, ahol nagyon égető a hiánya, de a tudását igen. Tehát nagyon modern technikával felszerelt kis busz érkezik a településre. A település járműben van egy felkészített szakápoló, és nagyon a legmodernebb technológia jelenik meg, a legmodernebb digitális műszerek. Ez azt jelenti például, hogy amikor az ápoló ráteszi a beteg mellkasára a fonendoszkópnak az érzékelőjét, akkor egy 300 km távolságban ülő, tehát praktikusan mondjuk a Budapesten rendelőben, vagy akár a lakásán tartózkodó orvos, azt pontosan ugyanúgy hallja a fülhallgatóban, mint hogyha ő tenné a műszert a betegnek a mellkasára. A kameráknak a felvételein látja a beteg torkát, nem csak a beteget, hanem még a műszer, tehát amikor például bedugják a spatulát az embernek a torkába, és belenéznek a torkába, akkor ennek a spatulának a végén egy olyan kamera van, ami akár ezerszeres nagyításban mutatja a képet, és többet mutat, mint amikor az orvos a saját szemével kukucskál be. És helyben ez az alapellátásnál magasabb műszerezettségű felszerelés, a szakeltet laborvizsgálattól EKG-n át föl se tudom sorolni, mennyi mindent tud csinálni. Ott van a technikai szintje, magasabb a háziorvosi ellátásnál, alacsonyabb egy picit a szakorvosi ellátásnál a kettő között, és hát gyakorlatilag ez tavaly elindult, az Európai Uniós finanszírozásból megvalósult beruházás, 12 ilyen mozgó orvosi rendelőnket sikerült felszerelni, ezek 40 településre járnak. Az első évvégéig 4000 vizsgálatot végeztek, most már azóta a 10000-et közelíti az elvégzett vizsgálatoknak a száma, hogy egyre jobban terjed a rendszer, és hihetetlen. Tehát gyakorlatilag ez egy bebizonyította a létjogosultságát, ez a rendszer. Tárgyalások folynak, és most már ez nem is a mi dolgunk, hanem a jogalkotóké, hogy a telemedicinát beillesszék az egészségügyi ellátások rendszerébe, hiszen oda tudunk orvosi tudást vinni, ahonnan évek óta olyan kis településekre járunk, ahol több mint 5 éve megszűnt a házi orvosi ellátás, vagy betöltetlenül maradt a praxis, és ugye tehát tudomásul kell venni, hogy nem fog tudni oda orvos eljutni, akkor viszont valami más módon kell gondoskodni az ottani emberekről.
És honnan tudhatjuk meg, hogy mikor melyik településre érkezik ez a kis busz?
A felzárkózó települések program keretében zajlik. A buszoknak a betegeit úgy toborozzák a településen dolgozó szociális munkásaink. Tehát minden településen sok minden egyéb felzárkózó program zajlik. Van állandóan nyitva tartó jelenlétpont, legalább 2 szociális munkással, és akkor a szociális munkások megszervezik a busznak a következő rendelését. Tehát megbeszélik a helyben lévő emberekkel, hogy ideje kontrollra jönni, vagy hogy a múltkor is panaszkodott, hogy fáj valami, és akkor megmondják, hogy kedden délelőtt jönni fog a mozgó rendelő, és akkor összeszervezik rá az embereket, és akkor ezek az emberek ott várják a megadott időpontban, ott van a busz, visz magával, sokszor csak ilyen 3-400 lelkes kis településekről beszélünk, de jellemzően 1000 fő alatti falvakról van szó, itt még az internetet is viszi magával a busz, ahogy megérkezik, a sofőr kinyit egy ilyen kis, mint egy esernyőt, egy olyan szerkezetet, és azzal, tehát külön csatlakozik a netre, minden